Lehetséges, hogy érdemes lett volna fordítva tartani az előadásokat, mert én most arról fogok beszélni, hogy hogyan kell megcsinálni az integrációt, és ezt demozhatták volna Tamásék remekül ezekkel az alkalmazásokkal, az Imbrával, meg az Icingával. Sokszor találkozom azzal a kérdéssel, hogy hogyan is kell egy alkalmazást integrálni a föderatív azonosításhoz. És hát alapvetően arról, tehát a válasz az röviden annyi, hogy egyszerűen le kell beszélni az alkalmazást arról, hogy bekéri a felhasználó azonosítóját és jelszavát, ehelyett session-t kell ellenőrizni, linket kell megjeleníteni, és automatikusan regisztrálni kell az esetleg érkező új felhasználókat. És teljesen triviális eset van akkor, hogyha az alkalmazásunk úgy működik, hogy megköveteljük oda az azonnali bejelentkezést, tehát úgy, mint egy HTTP-s azonosítás esetén, amit most az előbb láttunk, az is egy ilyen volt, tehát ott nincsen olyan opció, hogy én anonymusként böngészgetek, vagy majd így jelentkezek be, vagy úgy jelentkezek be, hanem kötelező bejelentkezni. Ebben az esetben az AI azonosítás az szinte egy az egyben lecserélhető. Az AI azonosítás szinte egy az egyben lecseréli mondjuk a HTTP azonosítást. Most az interfész, ahogyan a service provider szoftver vagy implementáció kommunikál az alkalmazással, az a két legelterjedtebb implementáció esetén némileg eltér. A Shibboleth SP az egy webserver modul, ezért ez többé-kevésbé független az alkalmazástól. Az adatokat, amiket a felhasználóról lehet tudni, azt a Shibboleth SP az a webserver környezetbe teszi be. És hát mondjuk PHP esetén a dollár alulvonás szerver tömbből nyerhetők ki ezek az adatok. Ez az API, vagy hát ezt úgy is mondhatjuk, hogy nincsen API. Szimplosan a PHP az egy PHP library, vagy PHP alkalmazás, attól függ, hogy honnan nézzük. Őneki vannak ilyen objektumorientált hívásai, és ezeket az információkat, amiket a Shibboleth esetén a szerverváltozókból kell kinyerni, ezt itt API hívásokkal lehet kinyerni. De ennek ellenére az simplesen a PHP a memcache kombinálásával alkalmazható arra, amit az előbb mondtam, erre a triviális megkövetelt azonosításra. Talán egy picit kevésbé egyszerűen, mint a Shibboleth, de mind a kettő megvalósítható. Most általában az egy loser dolog, hogyha az ember kódot vetít, de ez talán elég egyszerű ahhoz, hogy viszonylag kevés programozási ismerettel is nagyjából átlátható. Ezzel azt szeretném demonstrálni, hogy hogyan kell a Shibbolethnek ezeket a szerver változóit kezelni, és így hogyan vehetjük észre, hogy jött egy felhasználó, egy olyan felhasználó, aki még nem volt bejelentkezve, esetleg, tehát akit új felhasználóként kell regisztrálni. És akkor gyorsan végig szaladnék ezen. Itt ezzel az első feltételvizsgálattal nézzük meg azt, hogy van-e a felhasználónak sessionje a Shibbolethnél, tehát ez egy bejelentkezett felhasználóval. Jobban az esetben, hogyha ha bejelentkezett, akkor egyszerűen a felhasználó nevet azt kivesszük mondjuk a remote user szerver változóból, és megpróbáljuk betölteni a felhasználót a saját kis adatbázisunkból. Ugye a legtöbb komplex alkalmazás tartalmaz valamilyen user profilt, tehát vannak alkalmazás specifikus adataink, ezért ezt a user profilt be kell tölteni az adatbázisból. Megpróbálkozunk valamilyen betöltéssel, ez teljesen alkalmazás specifikus lépés, ez amit itt próbáltam megfogalmazni. És hát ez most vagy sikerül, vagy nem. Ha nem sikerül, akkor az azt jelenti, hogy ez egy olyan felhasználó, aki még eddig nem volt nálunk, tehát, és akkor itt történik ez az autóregisztráció, hogy valahogyan ezt egy új profilt kell csinálni. Ez megint csak meglehetősen alkalmazás-specifikus dolog, hogy hogyan néz ki egy új profilnak a készítése. Itt két dolgot írtam, egyik az, hogy sok alkalmazásnál valamiért az követelmény, hogy a felhasználóhoz tartozon jelszó, például a Drupal az ilyen, ő azt gondolja, hogy egy felhasználónak mindenképpen van jelszava. Ezt tetszőleges, random és ismeretlen értékre be lehet állítani, lehetőleg minél bonyolultabb legyen, hogy véletlenül ne találja ki senki. Lehet, hogy kicsit intelligensebb vagy jobban felkészült környezeteknél ez nem jelent problémát. Sok alkalmazás igényli az e-mail címeit a felhasználónak, és akkor erre a következő sor az példa arra, hogy hogyan lehet kinyerni a sessionből az e-mail címet. Általában arra érdemes odafigyelni az integrációnál, hogy mi van akkor, hogyha az az érték az nem jelenik meg. Ilyen a föderatív esetben igen gyakran előfordulhat, akár valamilyen téves konfigurálás miatt, akár azért, mert mondjuk az IDP nem járult hozzá ahhoz, hogy azt az attribútumot kiadjuk. Itt egy ilyen esetben egy null pointer exception az nem annyira user-friendly megközelítés. Na és hogyha úgy gondoltuk, hogy minden szükséges információval rendelkezünk a felhasználóról, akkor általában elmentjük a helyi adatbázisba a user profilt, és egyébként meg azt mondjuk, hogy szia, be vagy jelentkezve. Egyébként, hogyha nincsen
ennek az ifágnak a másik fele,
tehát hogyha nincsen az SP-nél sessionünk, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy anonimus felhasználó, és emiatt kijelzünk számára egy bejelentkezési linket, amire, hogyha rákattint, akkor elindul a felhasználó azonosítás, és akkor a végén reményeink szerint a következő lefutásnál már az ifágnak a szerencsésebb felébe kerülünk. Ez remélem, hogy azok számára, akik valamennyire foglalkoztak programozással, nem volt túl bonyolult, de hát azért menjünk mélyebbre, hát ha lesznek itt még bonyolultabb részek is. Autorizáció talán az első, amit érdemes érinteni. A gyakori kérdés az, hogy hogyan tudom a jogosultságot szabályozni föderatív környezetben. Erre az általánosan két attribútumot szoktunk használni. Az egyik az EduPerson Affiliation, a másik pedig az EduPerson Entitlement. Ezzel kapcsolatban mindig szokott lenni egy kis előadásom, amíg megértetem a kollégával azt, hogy mi a különbség a kettő között. Az affiliation ez egy kötött értékkészletű valami, ami ilyen nagy, ami alapvetően a felhasználónak egy szerepét írja le. Nagy vonalakban. Ilyen adatok lehetnek azok, az, hogy mondjuk hallgató-e, egy oktató-e, vagy egy könyvtári, külsős felhasználó-e. Az, hogy ebbe a scope az hogyan kerül be, az EduPerson Affiliation-nek a scope volt változata, az tartalmazza azt is, hogy melyik intézményben érvényes az a viszonyérték, és mit tudunk szűrni, hogy mondjuk csak a saját intézményünknek a dolgozóit engedjük hozzá a dolgozói levelezéshez például. Az EduPerson Entitlement az más, abból indul ki, hogy valamilyen jogosultságot közvetlenül hozzárendelünk a felhasználónak a felhasználói bejegyzéshez az IDP oldalán. És ezt a jogosultságot ezt pontosan meg kell nevezni, az EduPerson Entitlement azt szabja meg, hogy ennek egy URL-nek vagy egy URN-nek kell lenni. Magyarul egy URI-nak kell lennie. Abban az esetben, hogyha ezt mi tömegesen akarjuk használni, akkor nagyon jóban kell lenni az IDP adminisztrátorral, mert különben különben nem fog nekünk örülni, hogyha azt mondjuk neki, hogy légy szíves, a Kovács 2 Bélának állítsd be ezt a nagyon bonyolult affiliation, mert ez kézi munka. És hát nyilván több ezres felhasználó számnál ez elég komoly akadályokba ütközik. Erre lehet egy megoldás az a VO, amiről Gyufi beszélt tegnap, amit esetleg érdemes visszanézni, hogyha valaki nem látta. Természetesen jogosultságot osztani tetszőleges egyéb attribútum alapján lehet. Erre jó példa lehet intézményen belül mondjuk a felvett tárgyaknak a listája. Tehát, hogyha mondjuk én egy oktató vagyok, és szeretnék segédanyagokat közé tenni, akkor szűrhetek arra, hogy csak az a hallgató láthassa azt az adott erőforrást, aki fölvette az adott tárgyat. És hát természetesen jogosultságokat lehet osztani közvetlenül a felhasználói azonosító alapján is. Ez megint csak kézi munkát igényel, csak itt már nem az IDP-vel kell jóba lennünk, hanem saját magunkkal. Mint az alkalmazás adminisztrátorai, osztatunk jogosultságokat egyesével a felhasználóknak. Ezt az ábrát, ezt nem tudom, hogy vetítettem-e már korábban. Az affiliation értékeket próbáltam fölrajzolni. Ugye ez egy kötött értékkészletű dolog, és a Magyar Föderációban abban állapodtunk meg, hogy valami ilyesmi ilyesmi módon értelmezzük az egyes értékeket. Ez azt jelenti, hogy vannak hallgatók, vannak oktatók. Itt ez fontos, hogy az angol föderációval szemben mi az amerikai módot választottuk, tehát nálunk az oktatók a faculty, az angoloknál az oktatók a staff. Itt kicsit ilyen nyelvi különbségek vannak az angol meg az amerikaiak között. Ez időnként őket megzavarja, minket nem kell.
Ugye a staff
az egyéb dolgozót jelenti, akik nem oktatók. Nyilván ezeknek lehet tetszőleges közös halmazuk. És
ezen kívül a member az valahogy úgy van
definiálva, hogy olyan felhasználó, aki ilyen tagi jogokkal érkezik az intézményben. Ha adott esetben előfordulhat olyan helyzet is, kicsit gyorsítanak, amikor ezt a jogosultságot nem akarjuk megadni valamilyen hallgatónak, vagy valamilyen oktatónak, tipikusan vendéghallgatók vagy vendégoktatók esetén fordulhat ez elő. És vannak ezek a külsős jogosultságok, mint például a könyvtáros vagy az öregdiák. Na most ezt nem akartam lefordítani, mert az, hogy munkamenetek és gyorstárak, az nem biztos, hogy kifért volna a címtárra. A cím sorba. Fontos megértenünk azt, hogy egy föderatív bejelentkezésnél ezek a cache-ek játszanak szerepet. Egyrészt van az IDP-nél egy session cache, ami a single sign-ont valósítja meg. Másrészt van az SP-nél egy session cache, ami egyszerűen azért kell, mert az, hogy minden egyes HTTP lekérésnél elmenjünk még az IDP-hez, ez nyilván nem megvalósítható. Ezen kívül tipikusan az alkalmazásnak is van valamilyen session cache-e, ami általában a user objektumot is tárolja, meg hát mindenféle ilyen működéssel kapcsolatos adatokat. És amikor integráljuk az alkalmazásunkat a föderációhoz, akkor az a fontos, hogy ezeket a cache-eket valahogyan összekapcsoljuk egymással, és ne tudjanak egymástól teljesen függetlenül lejárni, vagy hogyha lejárnak, akkor arról a különböző session-ök valahogyan értesüljenek. Ez azért kell, mert szeretnénk megvalósítani a biztonságos kijelentkeztetést, hogy ne történjen meg az, mint a Wendell pár perccel korábban, hogy rákattintott arra, hogy kijelentkezés, és azonnal be is jelentkezett. Ha ezeket a session-öket megfelelő módon összekapcsoljuk, akkor ez nem történik meg. Most hogyan is kell ezt megcsinálni? Kicsit ugye itt eltér a Shibboleth meg a Simplicity PHP. Shibboleth-nél szokás szerint át kell irányítani valamilyen URL-re, a Simplicity PHP-nál pedig meg kell írni egy API hívást. És ha azt megtettük, még nem vagyunk kész, mert nem kötöttük össze a session-öket. Minden oldal letöltésnél az alkalmazásunkban ellenőrizni kell azt, hogy az SP-nek a session-je éle még. És hogyha úgy veszük észre, hogy az SP session kihalt alulunk, akkor ott gyorsan cselekednünk kell, tipikusan az anonymous-szá tesszük a felhasználót. A dolog nem teljesen triviális. Itt van egy támadás, amit szerencsére én találtam ki, és szerencsére még azelőtt javítottam, mielőtt megmutattam volna. Tehát a régi, például a Drupal modullal működött az a módszer, hogy jött a kislány, bejelentette, használta az alkalmazást, majd utána kilépett, vagy hát abban a tudatban elhagyta a gépet meg a böngészőt, hogy hát ő neki már minden session-je lejárt. És aztán jött a bácsi, ugyanazzal a böngészővel, ő is azonosította saját magát az IDP-nél. Nyílt egy új session az SP-nél, viszont hogyha az alkalmazás session nem ért véget, illetve nem vettük észre azt, hogy megváltozott alatt az SP session, akkor innentől kezdve Bob szépen használta az alkalmazást, mint Alice. Tehát egy bejelentkezett felhasználó volt, csak éppen nem ő maga, hanem még a korábbi. Emiatt az integrációnál célszerű arra is odafigyelni, hogy észrevegyük azt, hogy megváltozott-e alattunk az SP session. Ezt egy viszonylag triviális módon lehet oldani, hogyha valakit érdekel, majd elmondom. Általában problémát szokott jelenteni az, hogy a felhasználó azonosítók, szóval nem mindig értik meg az emberek, hogy egy föderatív esetben a felhasználó azonosító az nem biztos, hogy olyan, mint egy helyi esetben, mert lehet, hogy a Joe nevű felhasználó azonosítót többen is használják, mint én. És tehát mondjuk egy föderatív felhasználó azonosító az extrém esetben lehet, így is kinézhet. Most ilyen néven fórumozni azért elég meredek. Tehát ezt valószínűleg soha senki nem fogja megjegyezni. Viszont az ilyen azonosítók, ezek adatvédelmi szempontból sok esetben kívánatosak, mert nem biztos, hogy én ugyanazt az azonosítót szeretném használni minden egyes szolgáltatásnál. Tehát mondjuk nem biztos, hogy mondjuk a munkahelyemen, meg a könyvtárban, meg a videókölcsönzőben szeretném ugyanazt az azonosítót használni, és hogy adott esetben össze tudják kapcsolni az én különböző felhasználói szokásaimat. Emiatt vannak ezek a úgynevezett targetált azonosítók, mik különbözők minden egyes SP-nél. Ezek kicsit nehezebben használhatók. Nagyon fontos az, hogy az alkalmazás ebben az esetben lehetőséget biztosítson arra, hogy ezt a nagyon bonyolult föderált azonosítót, ezt valami olvasható helyi azonosítóra lehessen mappelni. Célszerű az, hogy ezt a felhasználó saját maga választhassa ki, akkor, amikor először belép. Ha ezt nem akarjuk, akkor választhatjuk az EduPerson Principal Name nevű attribútumot, ami nagyon hasonlít az e-mail címhez. Általában a legtöbb alkalmazás azt megeszi, nem olyan hosszú, viszonylag megegyezhető. Viszont ennek az a fő hátránya, hogy ez azonos minden egyes SP-nél. Kicsit még mélyebbre megyünk. Hogyha már megcsináltuk ezt az azonosító meppelést, akkor azt is megtehetjük, hogy több föderált azonosítót meppelünk ugyanahhoz a helyi felhasználónévhez. Ennek például akkor lehet értelme, hogyha egyrészt szeretnénk támogatni azt az esetet, hogyha egy felhasználó intézményt vált. Mondjuk hallgató volt itt, aztán oktató lett egy másik intézményben, de ő szeretné a profilját átmenteni a munkahelyváltás során. Illetve felhasználhatjuk az account linkinget akkor is, és főleg akkor szokták használni, hogyha egy sikeres portált üzemeltetünk, van vagy 10 000 felhasználónk, és szeretnénk bevezetni a single sign-ont. De hát a 10 000 felhasználónk nap mint nap belép a felhasználó nevével és a jelszavával, és ehhez nyújthat segítséget a linking, hogy egyszerűen biztosítunk számára egy lehetőséget, hogy belép a felhasználó nevével jelszavával. Utána azt mondja, hogy én ezt szeretném összekapcsolni a föderál belépésemmel, és mivel egyszer azonosította magát a régi módszerrel, egyszer azonosította magát a föderációban, ugyanabban a böngésző sessionben, ezért tudhatjuk, hogy ez ugyanahoz a felhasználóhoz tartozik, és onnantól kezdve single sign-onnal belépve is a régi felhasználó lesz. És így megmaradnak a profil adatai, a történelme, stb. Na most a regisztrációs form az eléggé megbonyolítja azt a 12 soros prototípust, amit az elején fölvázoltam, de mégis azt javaslom, hogy érdemes ezzel ennek nekiállni, mert így bekérhetünk olyan attribútumokat, amiket mondjuk nem kaptunk meg az IDP-től, lehetnek olyan attribútumok, amiket eleve opcionálisként jelöltünk meg, amiket nem biztos, hogy az IDP tud támogatni, viszont nekünk szükségünk van rá, de elég az, hogy a felhasználó megadja. Sok esetben hasznos lehet az, hogy a felhasználó saját magának választhasson azonosítót, és hát még ez most már csak egy ilyen kis pötybe fért el, hogy sok esetben arra is szükség van, hogyha az adatvédelemmel komolyan foglalkozunk, hogy az alkalmazás, mivel tárol a felhasználóról személyes adatot, ezért elfogadtassa a helyi adatkezelési szabályzatot. Ezzel azért jelenleg föderációs környezetben nem szoktak foglalkozni, de ez szerintem egyszerűen azért, mert még megtehetik, de nem hiszem, hogy sokáig lehet erről szó. És hát a végére értünk. Az a tapasztalatom, hogy az egyszerű integráció az tényleg egyszerű. És a legtöbb alkalmazásnál, vagy legalábbis az értelmes módon megírt, értelmesen modularizálható alkalmazásoknál ez legfeljebb egy-két napos fejlesztéssel megvalósítható. Alapvetően két dologhoz kell hozzányúlni, az egyrészt a bejelentkezéshez, ami a legtöbb mai alkalmazásnál már modularizált, hiszen többféle bejelentkezést is kell tudniuk támogatni. Másrészt valamennyire értelmezni kell az alkalmazásnak a session kezelését, és hát kicsit azt is piszkálni kell. Kódszinten nem azonos a Shibboleth és a Simplicial PHP, de maga az elv, amiket végre kell hajtani, az azonos. Tehát ez alapvetően úgy történik, hogy először eldöntjük, hogy ezt most Shibboleth-tel vagy Simplicial PHP-vel szeretnénk megcsinálni, és utána megcsináljuk. Ugyanazokat a lépéseket kell megtenni, csak kicsit máshogy kell programozni. A gyakorlatban előkerül az, hogy amíg bizonyos alkalmazások simán elmennek amellett, hogy szépen bekérjük a felhasználó nevet és a jelszót HTTP-n, ez azért Shibboleth esetén nem annyira. Tehát ezt nem szoktuk szeretni. Ez föderatív policy-ban is benne van, hogy az SP-knél, tehát egyszerűen nem biztonságos ez a bejelentkezés, még Shibboleth-tel sem, ami HTTP-t használ, hiszen van egy session kulcs, ami ebben az esetben titkosítatlanul megy át, és azt valaki lehallgatja, akkor jó, igaz, hogy az IP címet is hamisítani kell hozzá, ami nem teljesen triviális, de azért mindenképpen kiszolgáltatja a felhasználót. Tehát azt megköveteljük, hogy védett legyen a csatorna, amin kommunikál az SP, ez bizonyos SP-knél problémát jelent. Sajnos nem tudok időhiányában hosszabban kitérni arra, hogy az nem jó, és felejtsük el, és más megoldást válasszunk akkor, hogyha az alkalmazásunkat egy frame-ben hívják meg. A frame-ek és a third party cookie-k kezelése az egy okkult tudomány, azt gondolom. Nagyon sok dokumentációt olvastam ezzel kapcsolatban, de szinte semmivel nem kerültem közelebb a megoldáshoz. Tehát különböző böngészők, különböző verziói, különböző módon kezelik a, vagy tekintik third party-nak az egyik meg a másik cookie-t, a másik site-ot, és ebben az esetben lehetséges, hogy egy tesztkörnyezetben remekül fog működni az alkalmazásunk, és amikor kirakjuk az egészet élesbe, akkor fogunk szembesülni vele, hogy de hát a böngésző bizonyos biztonsági beállításokkal simán letiltja a kukikat, és nem fog menni. Tehát, hogyha azt mondják nekünk, hogy a mi alkalmazásunknak frame-ben kell futni, akkor mondjuk azt, hogy ez nem mai technológia. Tehát próbáljuk meg így. Köszönöm szépen a figyelmet. Én ennyit gondoltam elmondani, hogyha van kérdés, akkor...
Két gondolatom van. Az egyik az, hogy szerintem tehát szerintem mindenképp érdemes törekedni a single sign-onnak minél inkább a egyszerűségére. Tehát ez esetben, nem tudom, ez most az én gondolatom, lehet, hogy célszerűbb lenne az első alkalommal felhasználó választás helyett esetleg az, valamilyen opcióba ezt valahol elrejteni, ahol a user megteheti. Én nagyon abba hiszek, hogy tényleg a single sign-onnak az egyszerűségét lássák a felhasználók, és ne az legyen, hogy hát ez csak egy azonosítás, aztán itt is megadom azt, meg ott is megadom azt, és itt is kell beírnom, és majdnem mintha regisztrálnék, tehát hogy nem sokat nyerek a dologgal. Nekem ez az egyik gondolatom. A másik, hogy a frame-ekkel kapcsolatban én azt hiszem, hogy a legutóbbi ilyen IFS fejlesztés is frame-eket használ, nem? Vagy nem tudom, hogy ezt milyen szempontból jöttek elő a frame-ek, illetve ezzel kapcsolatban mi a véleményed?
Hát az utóbbival kapcsolatban nehéz válaszolni.
Értem a választ.
Az a szerencsém, hogy a legtöbb esetben, hogyha van valamilyen common domain, például az, hogy nif.hu, akkor azokat first party cookie-nak tekintik a böngészők többsége. A nevezett portált azért különböző ritkábban használt böngészőknek a maximális biztonsági beállításaival nem érdemes használni. Ami pedig a regisztrációs formot illeti, én azt gondolom, hogy ez teljesen use case függő. Tehát az intézményen belüli gyakran használt alkalmazásoknál valószínűleg erre nincsen szükség. Akkor van szükség, amikor föderált nagyon sok helyről nagyon sokféle felhasználóval kell foglalkozni, és akkor erre érdemes felkészülni.
Kérdés van esetleg? Nincs, akkor köszönjük szépen, és akkor ezzel az a szekció véget ért.